keresztény hang minden otthonban.
Jézus él.
Hitről fiataloknak.
Ó, én hiszek Jézusban. Hiszem, hogy Ősten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez a Jézus él című műsornak egy egészen különleges kiadása. Tudnék, nem kisebb személy jön hozzánk el Magyarországra, Budapestre, illetve hát Szegedre is, mint Istennek, hitünk szerint az egyik legnagyobb élő profétája, ha szabad ilyen kicsit talán túlzó szavakat használni. Mindenképpen egy olyan személy, aki bár megosztotta sokaknak a közösségét, vagy véleményét, de minden esetre feltétlen egy olyan, akit megtérések, gyógyulások, egészen fantasztikus történetek igazolnak, és akiről most egy kicsit közelebbről is szeretnénk beszélni. Vasszula Ridénről van szó. Vannak, akik ellenzik, vannak, akik mellette élnek. Itt a kezemben van egy kiadvány. Vasszula mára már szinte az egész világon hirdette az evangéliumot, illetve azokat az üzeneteket, amiket ő kapott, és különböző nagy egyházaknak a fejei is fogadják őt. Itt van például Serafim érsek, Johannesburg és Pretória érseke, Eugene Pappas, aki Észak-Amerika érseke, tehát görög-keleti érsekekről van most szó. Itt van az örmény ortodox egyház jeruzsálemi patriarkája, Aris Shiravanyan, és akkor most még csak a görög-keletiekről, illetve az örményekről beszéltem. Itt van Vladimir Zelinszky, az orosz ortodox teológus, itt van aztán Teofil Pilgrims, aki belga ortodox pap, és utána jönnek sorban mindazok, akik más kongregációból, nem utolsó sorban a katolikus hitből is fogadták, illetve elismerték őt. Kezdjük mindjárt a pápával, hogy kevesebbet ne mondjak. René Laurentin atya, aki egy kiemelkedő máriológusa az egyházunknak, és mint ilyen vatikáni szakértő is, abszolút hitelesnek találta Vasszulának az üzeneteit. Ezeket az üzeneteket, illetve Vasszuláról szóló könyvét össze is foglalta, és ezt a pápának ajánlotta, aki ismerte Vasszulát, amikor már bemutatták neki a könyvét, és megáldotta. Én azt gondolom, hogyha a római pápa János Pál, akit gondolom előbb-utóbb úgyis szenté javatnak, felismert valakiben egy isteni vonást, akkor hát a mi nagy fejünket is hajtsuk meg, és fogadjunk el olyan véleményeket, mint Michael O'Carroll, aki teológus, és aki a Mária Akadémiának az egyik vezetője, és mellesleg Vasszulának a lelki vezetője. Említettem ugye René Laurentint korábban is, de említetném Robert Farizét, aki a római Gregoriánumnak az egyik vezető előadója, és még rengeteg más püspököket, papokat, akik szintén elfogadják őt. Utóbbi időben bizonyos hisztéria tört ki karizmatikus körökben, valaki úgy gondolta, hogy hát ez biztos, hogy ördögi üzenet, ez nem az Istentől való. Kicsit sajátságosnak érezzük azt, hogy itt nem Budapestről veszi magának valaki a bátorságot, hogy véleményt mondjon ezekkel az említett teológusokkal, illetve egyházi vezetőkkel szemben. Nekünk van egy érzésünk, hogy lehet, hogy ők mégiscsak jobban tudják, de vitatkozni nem akarunk. Inkább arról beszélnénk majd ebben az adásban, hogy miért van itt Vasszula, illetve milyen gyümölcsök mutatkoztak meg, illetve mutatkoznak most is meg az ő könyveit, az ő munkáját olvasva. Ezért a stúdióban két olyan hölgy is van, akik az ő művén, az ő kinyilatkozó, ő általa kapott kinyilatkozás, bocsánat, csak kicsit ideges vagyok, mert nagy témáról van szó, elnézést. Tehát, hogy az ő általa kapott kinyilatkoztatásokon tértek meg, illetve keresték meg az egyházat. A stúdiumban egyrészt itt ül mellettem Palkó Balázs, aki az igaz élet üzeneteknek kiváló ismerője, és egyben egy kicsit egy ilyen koordinátora is. Ő vele fogunk egy picit beszélgetni, illetve itt van Kékesi Zsófia, aki egy nem hívő családban nőtt föl, és Vasszula üzeneteit olvasva kereste meg az egyházat, és akart megkeresztelkedni. Itt van mellettünk szokás szerint Rácz Kriszta, aki bizony maga is egy Vasszula gyümölcs, ha szabad mondanom, el fogják ők is mondani mindezt. Mielőtt ezt az egészet megtennénk, és mielőtt ebbe az óriási témába belevágnánk, én egy nagyon rövid történetet szeretnék elmondani a saját életemből. Ez 1984-ben volt, vagy 85-ben. Együtt ültünk egy ilyen kis közösségben imádkozás után már, és valaki mondta, hogy ő hallott valamiféle magán kinyilatkoztatásról, amit valami francia ember kapott, ha jól emlékszem. És hát persze lefikáztuk ezt a kinyilatkoztatást, mert mi nem is hallottuk természetesen, de aztán, amikor elmondta, hogy mi az, hát akkor aztán kitört a röhögés. Elmondta, hogy ez a francia ez azt kapta, hogy Magyarországon az évtized végére a vörös csillag le fog kerülni az országháznak a tetejéről. Akkor át röhögtem ezen. Sajnos emlékszem ma is, hogy én voltam fő hangadó, hogy azért ez már tényleg most ez a non plus ultra, minden baromságot elhiszünk, és miért kell ezt, és mit tudom, micsoda. És bizony eléggé szégyeltem magam, amikor aztán tényleg lekerült. Én azért is mondom el ezt a történetet, mert a magán kinyilatkoztatásokat sokan így tekintik, sokan azt gondolják, hogy Isten befejezte 2000 évvel ezelőtt azzal, hogy a Bibliát közzétette, összeállítatta, és hogy azóta nem szól. Vasszula valami egészen más, valami egészen csodálatos, és valami egészen egyedi dolog. Én szeretném most megkérdezni Balást, hogy Balást tulajdonképpen te hogyan kerültél ebbe az egész történetbe bele, miért jó nekünk egy ilyen Vasszula tulajdonképpen, ha szabad így kérdezni.
Hát Vasszula önmagában nem jó többre, mint bármelyik ember, de Jézus mégiscsak őt választotta arra, hogy általa emlékeztessen sokakat arra, hogy ő valóban él, és valóban ő az Isten, és ő a megváltó. És hát az én megtérésemben is ez nagyon sokat segített, hogy ezt felismerjem, mert én is teljesen vallástalanul nőttem fel, és úgy tűnik, hogy időről időre, manapság különösen gyakran az Isten látva azt, hogy a hitetlenség, a kereszténységnek a megtagadása, itt most gondolok arra, hogy sokan, akik amúgy esetleg voltak első áldozók, vagy megkeresztelkedtek, azok ezt a megismert igazságot elhagyják. Tehát ezt látva az Isten nyilván nem ül ölbetett kézzel, és szemléli, ahogy gyermekeinek a tömege esetleg a kárhozat útján jár, hanem minden lehetséges eszközt igyekszik megragadni. Számos ilyen jelenés, üzenet, csoda van, és ezekből az egyik éppen Vasszula, illetve az igaz élet Istenben üzenet, amit azért kapunk, hogy azokra az igazságokra, amik már egyébként a Bibliában teljesen benne vannak, és az egyház tanításában teljesen benne vannak, azokra emlékeztessen, és mindenképp alá kell húzni ezt, hogy ez emlékeztet, és nem mond semmi újat, hiszen Jézus azt ígért, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, aki megtanít mindenre, és aki emlékeztetni fog. Tehát semmiféle új tanítást nem akar ez az üzenet adni, csak a régihez visszavezetni. És az egyik ilyen fontos evangéliumi mondat, amire ezek az üzenetek ráirányítják a figyelmet, az az, hogy legyenek mindnyájan egy, hogy a világ elhiggye, hogy te küldtél engem. Ez a János evangélium 17. fejezetében van, és ehhez képest mégis sok ezer, vagy talán 10 000 felekezetre, kisebb-nagyobb egyházra szakadt a kereszténység, ami hát ellentétben van azzal, amit Jézus ebben a főpapi imában imádkozott, És ugye ez az ima ott úgy folytatódik, hogy a világ elhiggye, hogy te küldtél engem. Tehát a tanúságtételünk az nagyban függ attól, hogy mennyire vagyunk egységesek, és ez a világ méreteit tekintve igenis egy hatalmas erő, hogy a kereszténység az egy közösségként tud fellépni, ami nem azt jelenti, hogy az egyes liturgikus különbözőségeket el kellene törölni, hanem mégis ezt, hogy egy Istenhez tartozunk, ezt jobban meg kellene élnünk. Például, amit Jézus hangsúlyoz, hogy a húsvét dátumát egy közös időpontban kellene ünnepelni, hiszen ez a világ számára botrány, hogy a legfőbb ünnepünket, a megváltást, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ami ugye egyszer történt, azt sokszor egy hét, két hónap, vagy nem egy hét, egy hónap, különböző idő különbségekkel ünneplik a ortodox vagy katolikus hívek, és hát ő azt mondja itt, hogy ha ebben meg tudnánk egyezni, akkor maga az egység az könnyen létrejöhetne, és itt még fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy az egységtörekvés, ez teljes összhangban van a pápaságnak az utóbbi 20 évvel, ha az ember megnézi, hiszen tényleg ahányszor csak lehetett a II. János pápa, vagy a 16. Benedek pápa is minden lehetséges módon keresi a különböző keresztény felekezetekkel az egységet, a közeledést, a testvériségnek a hangsúlyozását. Ugye most legutóbb az anglikánok kapcsán láthattuk, hogy elég sokan visszafogadást nyertek az egyházba, és hát úgy tűnik, hogy a Szentlélek ezt ma nagyon sok fórumon szeretné tudtunk adni, hogy ez fontos, illetve a másik röviden összefoglalható lényeg ennek az üzenetnek, ami azért nem rövid, tehát nem könnyű így kiragadni a lényegét, de az mindenképpen a bensőséges kapcsolat Istennel, tehát hogy úgy tudjunk élni Jézussal, mint egy igazi társal, akivel minden egyes lépésünket meg tudjuk osztani, a munkánkat, a nehézségeinket, tehát folyton tudatosítsuk, hogy ő mellettünk van, és ez nagyon-nagyon sokat fog segíteni abban, hogy a bűnöktől távol tartsuk magunkat, és hogy jobban tudjunk rá figyelni. És szerintem valami ilyesmit tapasztalt meg a Zsófi is, amikor olvasta az üzeneteket.
Nekem hozzátok lenne, mind a kettőtökhöz lenne a kérdésem. Most így hallgattam ezt a rövid összefoglalót, amit elmondtál az üzenetek tartalmát illetően, hogy engem először az érdekelne inkább, hogy mivel találkoztatok előbb, a Szentírással, vagy magával az üzenetekkel. És hogyha valaki a Szentírást a kezébe veszi, akkor miért van szüksége ezekre az üzenetekre? Miért nem elég önmagában a Szentírás?
A Szentírásunk volt otthon, egy porosan valamelyik polcon, tehát már találkoztam vele, de soha nem nyitottam ki. És az üzenetekkel találkoztam, igazából az is elég érdekes módon, mert megismerkedtem egy Emmanuel nevű valakivel, és akkor ez annyira felkeltett ez a név az érdeklődésemet, hogy rákerestem az internetre, és így találtam rá az üzenetekre, egy Emmanuel éneke üzenetre, amit aztán teljesen magával ragadott, és ennek hatására olvastam végig elejétől a végéig az üzeneteket, tehát ez egy bő fél év alatt, és utána kerültem ugye közelebb megismerni a Bibliát, kezdtem olvasni fokozatosan, ugye egyre jobban napi szinten.
Ugye bocsánat, akkor közbevágó, tehát azért miért kezdted el, tehát miért kellett ehhez elkezdeni olvasni a Bibliát? Tehát, hogyha,
az üzenetekben nagyon sokszor hivatkozik rá, és egy csomó dolgot úgy lehet igazán megérteni.
Uh-huh, tehát, hogy kvázi az üzenet vezetett arra, hogy kezd el olvasni
igen, a Bibliát.
Igen, és itt egy pillanatra én is közel vagyok, aztán visszaadom a szót. Tehát gyakorlatilag a Vasszulának úgy kezdődött ez az egész kinyilatkoztatás, ha lehet így mondani, hogy az őrangyala adott neki egy üzenetet, és rögtön arra hívta fel a figyelmét, hogy szerezzen egy szentírást, ami ott Bangladesben nem volt egyszerű feladat, de a követségen talált, és hát rengetegszer a szentírást ajánlja is. Itt szeretném csak azt megemlíteni, az interneten sajnos olvasható olyan tanúságtétel is, amiben valaki azt osztja meg, hogy ő az üzenetek hatására hát nem olvasta a szentírást, de azt hiszem, hogy akkor ő nem ezt az üzenetet olvasta, vagy nem jól, hiszen ezt mindegyen megerősítetjük, hogy rengeteg helyen mutat rá a szentírásra, és még még többször idézi jelölve, vagy jelöletlenül a szentírás különböző helyeit. Egy teológus nővér készített is egy tanulmányt, amiben azt állítja, hogy olyan mennyiségben szerepelnek benne a bibliai idézetek, amit gyakorlatilag nincs olyan teológus, aki ilyen mértékben tudná idézni a szentírást, holott a Vasula semmiféle hitoktatásban nem részesült, nem teológus, és hát mindezt magától nem találhatta ki.
Egy kicsit mielőtt szegény testvéreket hagynánk szóhoz jutni, az agresszív férfiak, ugye? Azért azt egy kicsit hadd ragadjam ki, tehát ez a Vasula, ez teljesen, nem akarom azt mondani, hogy analfabéta volt a hitben, de végülis tényleg ez így van, tehát erről nem beszéltünk ideig. Ő, és ráadásul nem egy ilyen elvetélt élet volt ő, tehát nem egy megkeseredett, teljesen depressziós lenyomat, akinek már semmi nincsen, és akkor szegény kapaszkodott a Jóistenbe, hanem egy teljesen jól szituált hölgy volt, akinek sikerei voltak, képeket festett, és jól festett, állítólag én soha nem láttam, teniszbajnoka volt annak az országnak, ahol ő élt, Bangladesben ráadásul, és az életben egy Bibliát nem látott, legalábbis nyitott állapotban biztos, hogy nem, templomban nem járt, és nem nevelték így. És egy egészen megdöbbentő dolog történik ezzel a Vasulával, nevezetesen az, hogy leül és össze akarja írni a bevásárló listáját egy szép délutáni napon, és egyszer csak úgy érzi, hogy mintha egy gyengéd erő így a kezét a birtokába venni, és vezetni kezdi az ő kezét, és ha jól tudom, egy szívecskét rajzol a Vasula kezével, és azt írja neki, hogy én vagyok a te őrangyalod. Na most ez egy eléggé megdöbbentő, tehát gondolj bele, hogyha te otthon ülnél, még éppen írod fel, hogy 2 kiló krumpli és 3 párizsi, és akkor váratlan egy ilyen üzenet, tehát Vasula megdöbbent ezen az egészen, és ez tulajdonképpen csak egy kezdete volt annak a felkészítésnek, ahogy az angyal segítségvel Isten őt felkészítette ezekre az üzenetekre. És itt most megállnék egy pillanat, tehát egy olyan horderejű dologról van szó, ami tehát azért meg túlnő a mi elképzelésünkön, vagy túlnő azokon az átlagos kinyilatkoztatásokon, amit hát emberek kapnak, hiszen proféciákat sokan kapnak, és kinyilatkoztatásokat is ma sokan kapnak. Itt azért olyan horderejű dologról van szó, éppen most olvastam, hogy Manilában, ahol Vasula találkozót tartott, 400 ezer ember volt kíváncsi az ő tanúságtételére, más helyeken is tömegek mennek el, és hát most Budapesten is tömegeket remélünk, hogy jönnek el, bár egy kisebb volumenben, azon a helyszínen, ahol ez lesz. Balázs, most te jössz, mondd el, légy szíves, hogy hol is van ez pontosan.
Igen, tehát Budapestre, a Pest-Szent Imre és Sportkastélyba várjuk azokat, akiket érdekel az igaz élet Istenben üzenet. Ez a 18. kerületben van, a Kőbánya-Kispest metroállomástól víz ki a 184-es vagy 284 e-busz. A Vezér utcánál kell leszállni, de autóval is könnyen megközelíthető, az autópályáról is. Egy pillanatra még hozzáfűznék. Igen, október 30 szombat 16 órakor, illetve másnap Szegeden szintén 16 órakor az IH rendezvényközpontban és az ifjúsági házban. És mielőtt tényleg visszaadnám a szót én is a Zsófinak. Nagyon
szegény
fontos.
Zsófé, egy életre kiábrándul a riport műfajában, igen.
Nagyon fontos dolgokat vetett fel a Gyuri, amikre muszáj reagálni. Az egyik, az maga az írásnak a módja, hiszen tudjuk, hogy az ezoterikus irodalomban gyakori, hogy úgynevezett automatikus írással írnak egyes médiumok, ami a lehető legtávolabb áll
Istentől.
Ez mit jelent pontosan, hogy automatikus írás?
Azt, hogy valamiféle szellem nyilvánvalóan nem jó indulatú, megszállja az illetőnek a kezét, és akkor azáltal leír valamit, de no, itt talán ebben az első esetben valóban nem egy önkéntes átadásról volt szó, de gyakorlatilag minden esetben itt a vaszula a saját szabad akaratát nem veszíti el, vagyis Jézus engedélyt kér ezeknek az üzenetnek a leírására, hogy használhassam a kezet, hogy használhassam az idődet, és ő ezt úgynevezett lokúció formájában egyfajta ilyen belső hangként, egyes esetekben látomásként látja, illetve hallja, és ezeket jegyzi le, de teljes mértékig ura ennek a karizmának, tehát szó sincs arról, hogy ő ez alatt valamiféle megszállott, vagy ilyesmi lenne, és hát ezt például a svédországi Szent Brigittának az írásával rokonítják, aki hasonló módon kapott üzeneteket, és írt le ilyen kinyilatkoztatásokat, illetve egy nagyon rövidke kis epizódot említenék meg, ami szerintem megvilágítja az egész üzenetnek a lényegét, hogy egy alkalommal még az elején, amikor éppen írt, akkor csöngött a telefonja, és az édesanyja hívta, akinek azt hiszem éppen talán keze volt eltörve, és nem tudott volna bevásárolni, és akkor hát kérte a lányát, a vaszulát, hogy menjen el bevásárolni, és hát ő talán éppen mondta volna, hogy épp, hogy Jézustól kapok üzeneteket, amikor az Úr jelezte számára, hogy igenis most menjél bevásárolni, mert amit neki teszel, azt nekem teszed. Tehát ezek nem mástól vannak, mint tényleg Jézustól. És még egy dolog, amit itt említettél, hogy teljesen váratlanul érte, és hát először ez csak az ő saját megtérésére vezetett, de utána szembesült azzal, hogy mindezt Jézus nem azért adja, hogy pusztán ő megtérhessen, hanem minden ilyen karizmát az egyház javára ad. Azért ad, hogy az egyház megújulhasson, hogy emberek az egyházba térjenek, és itt is ez történt, de ez ugye nem jár áldozatok nélkül, tehát a szula is immár 25 éve folyamatosan járja a világot, egyetlen fillér ellenszolgáltatás nem fogad el sem az előadásaiért, sem a könyveiért, hiszen Jézus azt mondta, hogy ingyen kaptad, ingyen is add, de hát amikor szembesült azzal, hogy ez a küldetés nem egyszerű, hiszen nagyon sok falba, illetve különösen az egyház egységével kapcsolatban nagyon sok elutasításba ütközik a rengeteg támogatás mellett, akkor ő igyekezett ezzelől menekülni, ahogy a Jónás próféta is igyekezett menekülni a küldetés elől, de hát az, akit az Úr meghív, az úgysem tud neki ellenállni, ha tényleg tiszta szívű, és a vaszula sokszor kérdezi, hogy de hát miért engem választottál, és mindig azt a választ kapja, hogy nálad nyomorultabbat, nálad gyengébbet nem találtam volna. Tehát ő ezt nem kereste magának, ezt a küldetést, hanem az Úr bízta meg vele, és valóban egészen váratlanul történt.
Én azt gondolom, hogy megint egy tanulság vaszula a hitelessége mellett az, hogy tehát az Úr maga ezeket az üzeneteket arra használja, hogy önmagához térítse a szíveket. Tehát pont itt a megint nem ugrik be a neved, arra, hogy a Zsófi, nem, bocsánatot kérek. Tehát a Zsófinak a példája pontosan ezt mutatja, hogy egy ilyen kinyilatkoztatást, egy kinyomtatott kinyilatkoztatást Isten felhasznál arra, hogy önmagához fordítson egy olyan szívet, aki az életben nem igazából hallott róla, nem is hallhatott, hát is se a környezetében, sem máshol ilyen nem volt. Az előbb elit folytottuk a szót, de most visszaadjuk, Zsófi, hogy tulajdonképpen mi volt igazán, tehát honnan tudtad, hogy ez Isten szava?
Tehát ugye ez az első üzenet, ami már, tehát én a szívembe éreztem, hogy itt ez valami nagyon nagy. Istent mindig is kerestem, tehát most ez nem arról szól, hogy úgy nem törekedtem volna rá, de ugye az, hogy akármilyen közösség, vagy akármilyen megközelítések Istennek, az úgy távol áll tőlem, tehát úgy tudtam, hogy van egy mindenható Isten, aki teremtett mindannyiunkat, de úgy ennél tovább nem mentem, tehát úgy éltem az életemet, ugye én is egy jó szerető családból semmi gondom nem volt soha, tehát úgy nem volt erre olyan, hogy úgy hirtelen úgy arra fordultam volna, hogy bármiféle olyan, mint ahogy az előbb említetted, hogy valami nehéz helyzetben, amikor ugye sokkal könnyebben Isten felé nyitnak az emberek. Úgyhogy egy ilyen véletlen találkozás után ugye az üzeneteket elkezdtem az elejét olvasni. Ugye akkor még csak egy ilyen érdeklődés talán, tehát meg ugye újdonság, meg mi ez, tehát úgy fokozatosan ismertem meg mind jobban Istent és az ő szeretetét, azt, hogy mi az, ami fontos neki, akkor mi az, amit az én életemet így végignézve teljesen, totálisan elszúrtam, mondjuk. Tehát egy egész más megvilágításból tekintettem az egész addigi életemre, és ez egy, ugye egy körülbelül egy fél év volt, mire az üzeneteket végigolvastam, és ugye ez fokozatosan egyre bővebb és bővebb ismereteket adott tényleg arról, hogy mennyire szeret minket Jézus, hogy milyen áldozatot vállalt értünk mindannyiunkért személy szerint. Tehát ez valami csodálatos. És ugye így fokozatosan ugye mondtam, hogy a Bibliát is kezdtem forgatni, akkor ugye a ima csoportba kezdtem járni, az igazját ima csoportba, akkor a szentmisékre is. Ugye
te miért kezdtél szentmisére?
Mert az is, mert...
Ez is benne van az üzenetekben, hogy járja a szentmisére?
Konkrétan nem tudom, de úgy éreztem a késztetést, hogy menjek.
Azért fontos ez, mert azért azt mondja az Úr, hogy a gyümölcseiről ismerjük fel a fát. Hát ennél gyönyörűbb gyümölcsöket tulajdonképpen nem te. Tehát, hogy ezt ült valaki a konyhába, és ezt összeírt, akkor is érzek szint jó gyümölcsöt, már csak miattad is. De te tulajdonképpen ennél is tovább mentél, ha jól tudom, ugye?
Igen, hát készülök a keresztségre, ugye katekumán vagyok, és jövő tavasszal lesz ez a nagy esemény életemben, úgyhogy hát ezt már nagyon várom.
Dicsőség az Úrnak. Most még egyszer megmondom, hogy hol lesz ez a történet, mert attól félek, hogy esetleg valami technikai malőr történik, és akkor pont ez nem hallatszik. Tehát 2010. október 30-án, tehát október 30, azt most nem tudom mikor esik, de nem sokára. Szombat. Azt tudom, de hogy melyik szombat, nem most szombat, hanem két hét talán.
Hát igen. Több talán,
nem tudjuk. Tehát október 30, szombat, 16 óra. Most mondom a helyszínt, ami egy rendkívül elvont hely. Pest-Szent Imrei Sportkastély. Tehát Pest-Szent Imre, ez 18. kerület. Szent Imrei Sportkastély, 18. kerület. Kisfaludi utca, 33. C. Na most még egyszer mondom, csak esetleg föl lehet írni, 18. kerület, Kisfaludi utca, 33C. És úgy lehet oda menni, hogy Kőbánya-Kispest metróállomásnál, tehát Kőbánya-Kispest metrónál 184-es, vagy 284-es E busszal 20 perc. És Vezér utcánál kell leszállni. Tehát Vezér utcánál szállunk le, Kőbánya Kispestől 184 vagy 284-es E busszal. Ugyanígy a szegedi helyszínünk az másnap van, tehát 2010. október 31. vasárnap 16 óra. És pedig az ottani is IH rendezvényközpontban, Felső Tiszapart 2-es szám alatt a belépés az díjtalan. Valamit akartál mondani?
Igen, ha ezzel végeztél.
Ha hagylak, de nem hagylak, mert még nem. Ja, igen, van még valami, igen.
Igen, a Zsófinak a szentmisével kapcsolatos megjegyzéséhez, illetve a kérdéshez, hogy természetesen nagyon sok üzenet szól az oltári szentségről, és itt kell szerintem arra kitérni, hogy hogyan ismerhetjük fel azt, hogy egy üzenet az hiteles-e. Tehát nyilván a gonosz soha senkit nem fog az oltári szentség vételére buzdítani, hiszen éppen az, ami meg tud minket szentelni, vagy az Isten...
Pont ezzel vádolták meg Vasszulát, ha jól tudom most a napokban, ugye, hogy ő a gonosznak az eszköze.
Igen, de van még néhány olyan pont, ami egészen egyértelműen és megnyugtatóan kizárja azt, hogy itt nem lehet szó semmiféle gonosz befolyásról. Tehát egyik az oltári szentség, amiről nagyon sok szó van, hiszen ugye az egyháznak ez a szíve, és azt mondja, hogy amilyen gyakran csak lehet, te részesülj az én testemben és véremben. A másik, ami egy kicsit bonyolultabb kérdés, az az egyház, illetve itt az üzenetek kapcsán a pápának a szerepe, hiszen ugye az egységnek éppen a pápa személye az egyik legfőbb problémája, vagy legnagyobb kérdése is, és itt nagyon-nagyon sokszor Jézus emlékeztet arra a bibliai helyre, vagy azokra a helyekre, ahol ő Pétert meghívja, vagy meghívta, amikor azt mondja, hogy legeltesd juhaimat, és ezt megerősíti, tehát azt a tanítást, amit adott, azt erősít meg, és ezt kéri azoktól, akik még nem fogadták el, hogy fogadják el. Vagy rengeteg szemnészebb üzenet szól a szűzanyáról, az ő kitüntetett szerepéről, az ő alázatáról, arról, hogy őt Jézus maga mennyire tiszteli, és hogy ezt várja tőlünk is. Illetve, hát amit említettünk, a Szentírásnak a fontossága, de amiket az elején a Gyuri idézett néhány püspököt, főpapot, szerintem az ő véleményüket nagyon jól összefoglalja az, amit egy indiai jezsuita püspök írt, aki misztikus teológiát tanít már évtizedek óta Indiában, tehát olvasott néhány hasonló tartalmi könyvet. Ő ezt írja. Komolyan hiszem, hogy a könyvek, mármint az igaz élet Istenben üzenetek, olyan isteni párbeszédet tartalmaznak, amelyet a Szent Háromság, a Boldogságos Szűz Mária és az angyalok folytatnak Vasszulán keresztül az emberiséggel. Nem találtam bennük semmi kifogásolhatót, és semmi olyat, ami hit és erkölcs tekintetében ellentétben állna az egyház hiteles tanító hivatalával. Mindenki számára lelki haszonnal jár ezen könyvek olvasása és a tartalmukon való elmékedés. Ajánlom egy könyvet minden kereszténynek. Ő ezt 2005-ben írta, amit megelőzött egy 2,5 évig tartó párbeszéd a hitteni kongregáció és Vasszula között. Ezt a párbeszédet Ratzinger Vívoros vezette, és ennek a végén írta azt, hogy a Vasszula tisztázta azokat a kérdéseket és problémákat, amit korábban a kongregáció vele kapcsolatban felvetett. Nyilvánvaló, hogy a hitteni kongregáció nem sieti el a véleménynyilvánítás, különösen azzal kapcsolatban nem, hogy természetfölötti üzenetről van-e szó, de hát meg kell várni az időt, hogy ez letisztuljon, és szerintem, akit sokan ismernek és szeretnék még az ő véleményét idézni, ő Balsi Balázs atya, aki 2006-ban ezt írta nekünk egy húsvéti levélben. Amikor először kezembe vettem az Igaz Élet Istenben című írásokat, az volt a benyomásom, hogy a nagy, hiteles, katolikus, misztikusok írásait olvasom. A tanítás benne hiteles. Ezekkel akart, hogy megerősíteni, hogy tényleg nem egy akármilyen kinyilatkozásról van szó, illetve még annyit, hogy annyiban különleges ez, hogy amikor a Vasszulának adja a tanításokat, illetve őt vezeti, akkor azt kéri, hogy mindannyian a saját nevünket helyettesítsük be, és akkor ez egy egészen nekünk szóló tanítás, és hát nyilván a Zsófi is ezt érte meg, amikor olvasta, hogy Isten hozzászól.
Igen, így van.
Tessék a Jézus Krisztus, ez továbbra is a Jézus Él című műsora Mária Rádióban, annak is egy egészen különleges kiadványa, ha szabad így fogalmazni, hiszen Isten maga szól hozzánk ebben az évszázadban is, úgy gondoljuk azon a hölgyön keresztül, aki ma, nem ma, de a napokban ellátogat hozzánk ide Magyarországra, Vasszula Ridénről van szó, akit rendkívül sokan támogatnak, a klérusból páran támadnak, és talán ez is az oka, hogy csak egy sportcsarnokba szorult szegénykémnek Magyarországon, a Manilában 400 ezer emberrel és a püspöki kard szinte teljes jelenlétével tudta elmondani az üzeneteit. De ezeket az üzeneteket minden esetre most itt a rádióban még egyelőre módunk van beolvasni. Én most ezt szeretném részben megtenni azért, mert azt gondolom, hogy tényleg Jézus az, aki szól. És ennek a lánynak, aki az előbb beszélt itt a Zsófinak az életében, ezek az üzenetek voltak azok, ami őt Jézus szívéhez közelebb vitték. Itt ő szembe velem a Kriszti, aki szintén nagy mértékben Vasszula a féle üzeneteknek köszönheti azt, hogy Jézushoz tért. Itt vagyok én, aki rengeteget kaptam Vasszulának az ide látogatásakor Budapestre, és hát nem utolsó sorban itt ő mellettem Balázs is, aki szintén felnőtt fejjel tért meg, ő is a Szentlélek működésének egy mai gyümölcse, és valahogy mindannyiunk életébe Vasszulát előhozta az Úristen, talán nem véletlenül. Ítéljék meg önök. Szeretnék egy pár olyan üzenetet felolvasni most, amiről én magam azt gondolom, hogy Jézustól származik, de hála Isten, csak nem csak én vagyok itt, hanem René Laurentintől kezdve más neves teológusokig, máriológusokig, szakértőkig velem ebben egyet értenek. Azt gondolom, hogy egy különleges kegyelem az, hogy ez a hölgy ellátogat hozzánk, és azt gondolom, hogy ha Jézus maga jönne el, akkor sem maradnánk otthon, valószínűleg meghallgatnánk, hogy mi az, amit üzenni akar. Isten üzenete azért jött el ebbe a világba, célja van, mert szükségünk van a megtérésre. Amikor eljön Magyarországra egy próféta, azt gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy kinyissuk a fülünket és meghallgassuk őt, és ne azon kezdjünk el vitatkozni, hogy most esetleg milyen mozzanatában nem igazából felel meg, hanem próbáljuk megérteni azt, hogy mi az, amit a számunkra hordoz, hogy mi az, amiért Isten hozzánk küldte. Elolvasnék most egy részt ebből az üzenet csokorból, a szabad így fogalmaznom. Én szólok ma hozzátok, mondja Jézus, akin öt sebet ütöttek és keresztre feszítettek. A szeretet áldozata vagyok, aki szíveteket keresi. Közeledjetek hozzám mindannyian, akiket szívem szeret. Ti, akik még haboztok, jöjjetek hozzám, és hatoljatok be szívem sebébe, hogy magamhoz édesgethesselek benneteket, és megérthessen veletek, hogy szívemben békét és örömöt találtok. Jöjj közelebb hozzám, lélek! Engedd, hogy rád leheljem édes illatom, és újból életre keltselek. Add át magad nekem, és szentséges szívembe rejtem lelkedet. Szólj hozzám, és válaszolok neked. Buzgón keres, és meg fogsz találni. Térj le gonosz utaidról, lépj az én ösvényemre. Felemellek, elragadtatásba hozom lelkedet, hogy lelkem gyönyörűségére legyen. Szeretetem olyan, mint a forrás, mint az életadó vízforrása. Jöjj hát, merítse forrásból, és élni fogsz. Ne légy olyan, mint a világ, mert a világ nem értékeli hatalmas szeretetemet. Gyermekem, vajon teljesen megértetted szenvedésemet? Én vagyok az, aki megmentett téged a haláltól. Te érted üldöztek. Eltorzítottak az ütésekkel, leköptek, megvetettek, kinevettek és kigúnyoltak a te megszabadításodért. Könyörtelenül megostoroztak irántad érzett nagy szeretetemért. Panaszkodás nélkül vettem vállamra bűneidet. Mint a juh, amelyet leölésre visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Hogy megszabadítsalak, kedvesem, hagytam, hogy azok szúrjanak keresztül, akiket én teremtettem. Igen, keresztül szúrták azt a kezeit, amely őket teremtette, és sebeimen keresztül meggyógyítottalak téged. Érted, vállaltam a szenvedés óráit, hogy kiemeljem lelkedet a mélységből. Szent Istened vagyok, mégis hagytam, hogy ráfeszítsenek a keresztre, és minden csontomat kifordítsák. elnémul az ember egy ilyen szöveg előtt. Nehéz azt elgondolni, amint az ördögülés diktálja Vasszulának ezeket a sorokat. De van, akinek biztos sikerül. Nektek mi volt az, ami amellett szólt, hogy ez, mert a Zsófi elmondta, hogy nektek mi volt az, mondjuk neked például, Kriszti, ami azt mondta, hogy ez tényleg az Úrtól van.
Hát talán nem véletlen én is a Zsófihoz kapcsolódnék, hogy ugye elmondtad, hogy egyrészt a személyes Isten kapcsolatot, vagyis ezt az Isten arcot, azt az Isten képet erősítették benned ezek az üzenetek, amelyek egy megtérésben szerintem nagyon jelentősek, nagyon fontosak, hogy milyen Isten kép, milyen Istennel találkozunk, kicsoda Jézus, hogy szól hozzánk, ezt az üzenetek által szerintem nagyon meg lehet tapasztalni, de ne felejtsük el, hogy az üzenetek legfőbb lényege, vagy talán a legfontosabb a béke és az egység üzenete, ami ugye a mai világban hát nagyon égető kérdés az egyházon belül és az egész világon. És ha jól számolom, 25 éve kapja Jézus az üzeneteket, és én megkérdezném, hogy kapja ő még az üzeneteket?
Igen, Vasszula kapja Jézustól, és a mai napokban csak egy-egy üzenet van, tehát gyakorlatilag 2003-mal lezárultak az üzenetek, és abban az eltelt 7 évben, ha 4 vagy 5 különlegesebb üzenet volt, és részint azért zárultak le, mert azt mondja Jézus, hogy olyan kevéssé becsülik meg ezt a nagy kegyelmet, hogy én ma is emlékeztetni akarok, hogy emiatt maradt abba. És még ha szabad, eszembe jutott erről az Isten képről, hogy valóban ez egyik legfontosabb, hogy sokakban talán egy ilyen nagyon szigorú bíró kép él az Isten, hogy van, aki esetleg ezt nevelték, és itt természetesen nem arról van, hogy az Isten ne lenne igazságos, de mindenképp, mint az irgalmas atya, mint egy barát akarja, hogy kapcsolatban legyünk vele, és ebben nagyon sokat segített az üzenet, hogy ezt a bensőséges kapcsolatot megéljük, illetve ugyanakkor ehhez mindig az ő teljes szentségét is hozzávegyük, tehát ez a kettő együtt jár, az ő szentsége, és ez a gyermeki bizalom, hogy mindig a szívünkből tudunk és merünk szólni hozzá.
Te ismered Vasszulát személyesen?
Én személyesen az Arándoklaton találkoztam vele.
És én exaltáltam ő szerinted egyébként? Vannak ilyen, tényleg vannak ilyen profi keresztény asszonyok, akik tényleg kapnak üzeneteket, hogy olyan furcsán néznek ki. Én is láttam már ilyet. Ő milyen?
Ő nagyon kiegyensúlyozott, és ezt mások is, a Laurenten atya is megállapította róla, hogy talán látnokok közül az egyik legkiegyensúlyozottabb, tehát nagyon két lábbal a földön áll, és érezve az Arándoklaton azt láttam, hogy többnyire az ott jelenlévő 100-nál is több pappal, illetve püspökkel próbált kapcsolatot létesíteni, ugyanis tényleg itt konkrét gyakorlati lépésekről is szó van az egység ügyében, és a legutóbbi zarándoklaton ott maguk a püspökök írták alá először azt a nyilatkozatot, ami a húsvét dátumának az egyesítéséről szól, vagy legalábbis készült egy ilyen petíció, ami ezt kéri az egyház vezetőitől, és én hát még régebben itt tanulmányoztam a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait, és most nincs előttem az írás, amikben ez volt, de már magában a II. Vatikáni Zsinatban is megfogalmazott egy ilyen célkitűzés, hogy a húsvétot, ha lehet, akkor ünnepeljük egy közös dátummal, tehát ez nem annyira új keletű, vagy föltől elrugaszkodott.
Megmondom őszintén, bennem felmerült, aki elfogadom az üzeneteket, és ahogy már elmondtam, én is jelentős találkozás nekem is a megtérésemkor az üzenetekkel, de felmerül bennem a kérdés, hogy biztos, hogy egy ilyen gyakorlati lépés fogja az egységet megoldani, hogy a húsvét dátumát az különböző felekezetek egyesítik?
Azt hiszem, hogy Itt nem is a... Tehát szerintem két dologról van szó. Az egyik azt mondja, hát Jézus mondja, nekem magamtól eszembe nem jutna a húsvét dátuma, hogy ez probléma, ahogy sokaknak nem is jut, hogy ha ti ennyit meg tudtok tenni, akkor a többit én megteszem. De amit én érzek, hogy amiről itt igazában szó van, és a legtöbb embert szerintem ez érinti, az a szeretet és az alázat. Azt mondja Jézus, hogy az egység kulcsa, az a szeretet és az alázat, és ahol ez nincs, ott nem is fog létrejönni az egység. És szerintem azt várja Jézus az egyháztól, az egyház vezetőitől, de mindannyiunktól is, hogy gyakoroljuk ezt az alázatot, ezt a szeretetet, és ez azt hiszem mindannyiunk életét érinti, hiszen nem csak a nagy egyházról, a két nagy felekezetről van szó mondjuk, hanem rólad, meg rólam, mm-hmm. meg a családomról, meg mindannyiunknak a saját közösségéről.
Mm-hmm. És ez lehet tudni, hogy hol tart most ez a folyamat? Tehát, hogy vannak ebben előrelépések az elmúlt 10-20 év alatt történtek?
Ahol gyűjtik az aláírásokat erre. És szerintem ez a maga ez a húsvét dátuma, ez inkább egy ígéret, mint ahogy mondja is Jézus, hogy amikor visszatért, akkor kíváncsi, hogy mennyi hit van a földön. Tehát ha egy mustármagnyi hit van, akkor már minden rendben lesz.
Kapcsolódik ehhez az az üzenet, amit szeretnék most közben felolvasni, mert erre esett a tekintetem. Azt mondja az Úr, a napokban kiárasztom nemzetetekre lelkemet, hogy növekedjetek, mint öntözött földön a fű. Így szállok le hozzátok, hogy feltöltsem éléskamrátokat az enyémből. Azért jövök, hogy felébresszelek közömbösségetekből, és eltérítselek gonosz utatokról. És most különleges felhívást intézek mindazokhoz, akik nevemet viselik, akik az egységért és a békért dolgoznak. Azt kérem, hogy gyermekként jöjjetek én hozzám, nézzetek szemembe, amikor e kérdésekre válaszoltok. Testvéreim, vajon mindent megtettetek-e, hogy megőrizzétek testem egységét? Mondjátok, testvérek, hol van a béke, amelyet rátok hagytam? Hol van az az adomány, amelyet nektek adtam? Miért tesztek állandóan különbséget egymás között, én bennem? Őszintén igyekeztek-e újra egyesülni hitben és gyakorlatban? Ünnepélyesen felszólítalak. Újítsátok meg elméteket lelki forradalommal, a szeretet forradalmával. Bocsássatok meg egymásnak, hagyjatok fel a haraggal, és megújulva jöjjetek hozzám, tisztán jöjjetek hozzám. Ébredjetek álmotokból, ajtótokban állok és zörgetek. Ne legyetek olyanok, mint az ízét vesztett só, hanem mint a fa, amely sudárhajtásokat növel és a szentség gyümölcsét termi. Teljesítsétek törvényeimet. Egyesüljetek és segítsétek egymást, úgy, mint korábban. Atyámhoz emelem tekintetemet, és hozzá imádkozom. Szent Atyám, tartsd meg őket nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Boldog az az ember, aki rám hallgat. Boldogok, akik utamat követik. Boldog az az ember, aki megalázza magát. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Mindig veletek vagyok. Egyek legyetek. Kicsit nehéz ezek után mindig megszólalni, annál is igen, mert csak 5 percünk van. Mielőtt bármit itten megegnék, megkérem a Balást, hogy még egyszer mondja be ennek az összejövetelnek a címét, és aztán azt is, hogy ezeket az üzeneteket nyomtatott formában, hála Istennek Balázs munkájával és másokéval is ez ma már hozzáférhető, hol lehet megtalálni, illetve interneten. Tehát először az időpontjait az összejövetelnek.
Jó, tehát aki esetleg később kapcsolódott be, az Igaz Élet Istenben üzenetről van szó, és arról, hogy az üzeneteknek a lejegyzője Vaszula Budapesten lesz. Október 30-án szombaton 16 órakor tart előadást a Pest Szent Imrei Sportkastélyban, ami a Kőbánya Kispest metroállomástól könnyedén megközelíthető, illetve október 31-én vasárnap szintén 16 órakor Szegeden az IH rendezvényközpontban fog egy ima találkozót tartani, és akit érdekelnek maguk az üzenetek, amiben a Gyuri is felolvasott, az megtalálja egyrészt az interneten a www.tlig.org/hu oldalon, illetve a találkozókon megvásárolható, valamint telefonon is rendelhető a 20-770-4175-ös telefonszámon.
Van egy rész, amit itt közül bekereteztem magamnak, de persze nem találom meg. Az, ahol Regőci István atya beszél arról, hogy őt mennyire megérintette a Vasszolával való találkozás. Az atya az éppen arra járt érdekes módon, ahol egy ilyen korábban Budapesten egy ilyen Vasszola találkozó volt, és így mondja el azt, ami a szívében történt. A Városmajori templom előtt kellett elhajtanom, és látva a nagy tömeget, szinte indítatva éreztem magam, hogy bemenjek, és az irodában Vasszola asszonnyal találtam szemben magam, akinek bemutattak. Mosolyogva nézett rám, amikor hallotta, hogy mennyi árva gyermeket is tápoltam. Tehát Regőci atyáról tudjuk, az Isten vándora, ő az, aki rengeteg árva gyereket segített, meg segít még mindig 90 éves korának ellenére. Amikor kezet fogott velem, írja az atya, úgy éreztem, mintha rózsafüzér lett volna a tenyeréből, amelyből annyi melegség áradt. Amikor a beteg ellátás után visszamentem, még tartott a beszámolója, amely úgy lebilincselt, hogy most már maradtam, sőt, a szentmisén is részt vettem. A szentében mély benyomást gyakorolt rám, mennyi áhítat, összeszedettség és figyelem áradt belőle, a szentmisé misztériumát átélve, mély bensőséges áhítat, melyel az Úr testét és vérét magához vette. Vasszola asszony úgy beszél, mint egy gyermek. Annyi agyszerűséggel, annyi alázattal, annyi bizalommal. Mintha ez volna a világon a legtermészetesebb, hogy úgy beszélgetünk Istennel, mint a gyermek, aki rajongva szereti a jóságos mennyei atyát. Majd végül így folytatja. Milyen hálásak vagyunk ennek a kedves Vasszola asszonynak, hogy eljött bennünket magyarokat imádkozni, tanítani, vigasztalni, megerősíteni, sőt hitünkben, reményünkben, szeretetünkben felrázni, lelkesíteni, hogy legyen minél több imádkozó magyar, hogy ezt Mindszenty József bíboros hercegprímás atyánk, a magyarság vértanúi főpapja kérte tőlünk, hogy legyen 1 millió imádkozó magyar. Tehát ezzel kicsit a bíborosnak is a kedvében járhatunk, ha megismerjük Vasszulát és az ő kinyilatkoztatását. És mielőtt befejeznénk, még egy pár szót átadom Balázsnak, valamit szeretnél még mondani.
Csak ennyi, hogy itt volt szó az egységről, de szintén nagyon fontos, és ezért is szervezzük ezt a találkozót, a megtérést. Tehát ha valaki szeretne önmaga is eljönni, de ha tud olyat elhívni, aki csak érdeklődik, vagy keresi Istent, az bátran hívja, mert itt biztos, hogy egy hiteles tanúságtétellel és a kegyelem kiáradásával fog találkozni.
Én ezt magam is megtapasztaltam, mert én voltam az, aki fordítottam a Vasszulát, amikor itt volt Budapesten, egy pár évvel ezelőtt. Megdöbbentő volt a légkörének a tisztasága, tehát a szentség tisztasága, azt lehet mondani, és amikor Nagyváradon volt, akkor is ott lehettem fordítani. Egy olyan tüzes légkör maradt ott, ami után tényleg spontán imádkozni kezdtek az emberek, tanúságtételek hangzottak el, egymásért imádkoztunk ott papok segítségével, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy a Szentlélek pecsétet adott erre. Várunk mindenkit szeretettel ott is, a találkozón is, a könyveket is ajánljuk a figyelmükbe. Nem tudom, lányok, van-e még valami, ami bennetek maradt esetleg?
Reméljük, hogy ott találkozunk.
Reméljük, hogy ott találkozunk, és mindenkinek javasoljuk ezeknek a könyveknek a mihamarabbi beszerzését és olvasását. Isten áldjon mindannyiunkat!